Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, szeptember 1-én, ami egy különleges dátum, hiszen kezdődik az őszi időszak, kezdődik a tanév, az új munkaév, egyébként Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnap, és az útmutató két igéje így hangzik, Zsoltárok könyvéből a 103. fejezet második verse, sokunknak kedves Zsoltára. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. És a 84. Zsoltárból lesz majd a liturgiában egy rész, a 12.-13. vers. Nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Seregeknek, Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Hát legyen így, áldja lelkünk az Urat, és ne feledje el, hogy mennyi jót tett velünk az Isten, és legyünk boldog emberek, hiszen megéljük azt a mindennapokban, a kisebb dolgokban is, meg a nagyobb dolgokban is, hogy az Istenben bízunk, és éppen ezért ez ad nekünk biztonságérzetet, ez indít bennünket hálára, ez befolyásolja a döntéseinket, tehát boldog emberek lehetünk. Legyen áldás a mai Isten tiszteletünkön, a kezdő énekünk az evangélikus énekeskönyv 57-es számú éneke.
Yeah.
A bevezető oltári szolgálat során a 9-es liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké tart az ő kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet. Pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Mózes első könyvében, a 28. fejezetben, a 10-től a 22. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes első könyvéből olvasom, a 28. fejezet, 10. versétől kezdődően. Elindult Jákob Bérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amíg megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És akkor most énekeljük az igehirdetésre készülve az Eke énekeskönyv 132-es énekét.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 11-től a 19. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumának 17. fejezetéből olvasom, a 11. verstől. Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ismét egy olyan történetet kaptunk prédikációs alapigeként, ugye a múlt vasárnapi is ilyen volt, az az irgalmas samaritánusnak a története, ott is samaritánus, samáriai kerül elénk példaként. Ez a mostani is egy ilyen történet, amit azt gondolom, hogy bibliaolvasó, templomba járó emberek nagyon jól ismernek, és nagyon sok igehirdetést hallottak már róla, és nagyon sok gondolatuk van erről az igéről. És nagyon jó, hogy időnként olyan történetek kerülnek elénk, amiket talán mi magunk is el tudnánk mondani, mert az Isten valamit szeretne abból a történetből nagyon a szívünkre helyezni. Talán megerősíteni minket abban, amit egyébként is már tudtunk erről a történetről, erről az igéről, de az is lehet, hogy Istennek van még üzenete azzal a nagyon jól ismert igével kapcsolatban is, és arra is szeretné felhívni a figyelmünket. Én azt értettem meg, vagy legalábbis az én számomra most ez az ige ilyen volt, hogy mind a kettő megtörtént velem, ahogy belemélyedtem ebben az igébe. Egyrészt megerősített az Isten abban, amit egyébként is tudtam, illetve szíven ütött egy olyan üzenettel, amit eddig én még nem láttam, nem értettem ebből az igéből, és azt éreztem, hogy akkor a testvéreknek ezt kell most továbbadni, hiszen az Isten beszélgetni akar velünk ezen a vasárnapon. Na, mivel kezdjük az ige hirdetést? Hát nyilván azzal, és ez az, ami a legfontosabb, vagy ami a kiinduló pontja ennek a történetnek, hogy a hálaadásnak a témája kerül elénk ezen az igén keresztül. És én azt szeretném azt a kérdést feltenni a testvéreknek, hogy álljunk meg egy pillanatra ennél, mindjárt a téma kapcsán, és vizsgáljuk meg az életünket. Nézzük meg azt, hogy a hálaadás az mennyire jellemző a mi életünkre. Egyáltalán a lelkületünkre mennyire jellemző az, hogy mi hálás szívű, Istennek hálás lelkű emberek vagyunk. Mennyire jellemzi az minket, és itt most nem is kell feltétlen mindjárt az Istennek való hálaadásra gondolni, hanem olyan értelemben a hálás lelkületre, hogy mennyire jellemző az életünkre az, a mindennapjainkra, hogy képesek vagyunk a jó dolgokat észrevenni, értékelni és megköszönni. Akár csak olyan embereknek, akikkel kapcsolatban mi ezt megtapasztaljuk. És hogyha emberi szinten ezt képesek vagyunk, akkor vajon mi nyilvánul meg az imádságainkban? Amikor megállunk az Isten előtt, és imádkozunk, akkor mennyire van túlsúlyban mondjuk a hálaadás, vagy nyilván azt gondolom, hogy mindegyikünknek az imádságaiban ott van a hálaadás, de hogyha mérleget szeretnénk vonni, akkor melyikből van több? A hálaadásból, vagy inkább a kérésekből? Melyik jellemző inkább ránk, a kérő lelkület, vagy pedig a hálás lelkület? Illetve az is még ezzel kapcsolatban nagyon rám terhelődött, hogy mennyire jellemzi az a szívünket, hogy a köszönetünket azt csak az Istennek mondjuk el, de az embereknek nem. Pont a napokban volt beszélgetésem egy valakivel, akivel amikor korábban beszélgettem, akkor dőlt belőle a panasz és a keserűség a házastársával kapcsolatban. Hogy milyen, ilyen, olyan, amolyan, mit nem csinál meg, pedig ezt is kéne tudnia, meg azt is kéne csinálnia. Igen, mosolyognak az asszonyok, valóban asszonytestvérrel beszélgettem, és a férről volt szó, hogy micsoda lusta, ilyen, olyan, amolyan, bezzeg, ezt kellene csinálnia. És aztán Isten beszélgetett ezzel az asszonnyal, és pár nappal később felhívott, és elmondta, hogy mit mutatott meg neki Isten, mi történt velük otthon, ezt most külön nem részletezem, és hogy megváltozott a férje. És hogy de jó, hogy ezt is megcsinálta, azt is megcsinálta, ilyen teljesen hétköznapi dolgokról volt szó. És nem is emiatt mondom a példát, hanem az, hogy ő milyen hálás az Istennek, és hogy nem győz hálát adni az imádságaiban azért, hogy a férje így megváltozott és megcsinálja. Na miért mutogat István? Na ezt kérdeztem én is tőle, hogy és a férjének is megköszönte? Férjének? Hát azt nem. Hát miért nem? Hát ez eszébe se jutott. Hát mondom, akkor tessék, jusson eszébe, mert nagyon fontos az, hogy én hálát adjak az Istennek. De az is fontos, hogy az embereknek is megköszönjem azt, hogyha én valamiért hálás vagyok. És ez minden téren nem lehet kijátszani egymás ellen, ugyanez igaz. Most akkor egy zárójeles megjegyzés, de ne felejtsük el, hogy nem ez a fő témánk most az igehirdetésben, de ugyanez például a bocsánatkérés is. Tehát az, hogy nekem van valami rendezetlen dolgom valakivel, és azt a bűnömet az Istenhez hozom, és bocsánatot kérek az Istentől. Borzasztó fontos. No, de ha közben a másik emberrel nem próbálom meg, az más kérdés, ha ő nem akarja rendezni, és elakad a történet. De hogy bennem föl sem merül az, hogy egyébként a másiktól is, akár csak hétköznapi helyzetekben, bocsánatot kell kérnem, én lerendeztem az Úristennel. Oké, az fontos, de a másik ember is fontos. És ugyanez igaz, most a pozitív oldalon, a hálaadással, a köszönettel kapcsolatban is, hogy emberek felé és Isten felé is. Mennyire jellemző ez ránk? Hogy van ez a mi életünkben? Én azt gondolom, hogy azt is nagyon fontos végig gondolni, hogy mi az, ami kiváltja belőlünk azt, hogy köszönetet mondunk embereknek vagy Istennek. Ezt a hálaadást mi váltja ki konkrétan belőlünk? Csak a nagy dolgok? Hogyha valami nagyon rendkívüli esemény történik? Valami nagyon megrendítő, hogy fantasztikus, hogy ez megvalósult? Akkor mondunk érte köszönetet embernek vagy Istennek? Vagy és Istennek? Vagy pedig a mindennapokban számtalanszor előfordul az olyan egyszerű, hétköznapi, ezerszer ismétlődő cselekedetek kapcsán, hogy én megfogalmazom a köszönetemet ember és Isten felé. Mennyire jellemző ránk a hálás lelkület? És én azt gondolom, és ezt szeretném elsőként mindannyiunknak a szívére helyezni, hiszen rám nagyon ez helyeződött rám ma reggel, hogy ennek a mai igének a kapcsán indítatást kaphatunk arra az Istentől, hogy megvizsgáljuk a szívünket ezen a téren. Hogy átgondoljuk a mi hála életünket. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy van ima életünk, van lelki életünk, van ilyen életünk, olyan életünk. Van-e hála életünk? Vagy egyáltalán milyen a mi hála életünk? Mennyire aktív a mi hála életünk? Mit érint a mi hála életünk, és mi az a területe esetleg a mindennapi életnek, amit egyáltalán nem érint soha? Azon a területen a hála nem jelenik meg. Érdemes csendességünkben, akár ma este, vagy a jövő hét folyamán, amikor erre úgy tudatosan időt szánunk, hogy Uram, akkor most beszélgess velem erről, megállok és megnézem, hogy vagyok én mégis ezzel. De, és itt szeretnék tovább lépni, hogy ez a mai ige, amit kaptunk ugye prédikációs alapigeként, a 10 leprás meggyógyításának a története, akik közül egy van az, aki visszamegy és hálát ad az Istennek azért, hogy átélhette a gyógyulást, ez a történet végső soron mégsem a hálaadásról szól. A hálaadás az csak egy lépés, de nem a hálaadásig jut el ez a történet. És mit értek ez alatt? Hát az, hogy a hálaadásnak van egy végső célja, ahová ez az ember, akit itt kiemel Jézus példaként, a végén eljut. És ez a végső cél az Isten dicsőítése. Tehát nem egyszerűen csak hálaadás, nem egyszerűen csak köszönöm, értékelem, örülök, jaj de jó, megbecsülöm, hálás vagyok érte. Ez mind-mind fontos, de ez csak egy úton, egy bizonyos lépésig megy el, helyig megy el, de a végső célja az Isten dicsőítése. Hogy engem ez a hála elvisz odáig, hogy már nem azzal foglalkozom, hogy én mennyire örülök, meg hogy én mennyire vagyok hálás, meg mi van velem, meg mi történt, hanem felragyog az Isten nagysága. És a dicsőítés az ezt jelenti, hogy eltűnök én, eltűnik az én kis életemnek a ilyen-olyan, lehet, hogy az én számomból óriási jelentőségű, lehet, hogy mindenki számára ámulatra méltó eseménye, csodája, amiért én hálát adok, ez mind hirtelen eltűnik, vagy másodlagossá válik, mert eszköz abban, hogy felragyogjon az Isten hatalma, dicsősége és nagysága. És erről szól ez a mai ige. Engem ez ütött szíven ebből az igéből. Hogy minket az Isten ezen az úton, amin egyébként járunk, a hála úton, tovább akar vinni. El akar vinni eddig a pontig, hogy dicsőítsük az Istent. Ismerjük fel az ő hatalmas jelenlétét, ismerjük fel az ő hatalmas tetteit, és dicsőítsük őt az ő nagyságáért és fenségéért. És az, ami történik ebben a történetben, amikor a 10 meggyógyult leprásból azaz egy visszajön Jézushoz, akkor tulajdonképpen az, hogy ő visszajön és ott dicsőíti az Istent, az egyben egy hitvallás is az ő részéről. Mert oda jön Jézushoz, arcra borul előtte, a lábai előtt borul arcra, tehát teljes testtartásával, teljes lényével kifejezi a hódolatát, az alázatát, és amit mond, ugye nem olvassuk, hogy pontosan milyen szavakat használ, csak a leírást, meg hogy Jézus hogyan reagál arra, amit ő mondott, azzal tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy ő felismerte azt, hogy ebben az emberben, aki itt áll előtte, ebben a Jézusban, akit őt Jézus mesternek szólítottak, amikor a segítségét kérték, a mindenható Isten van jelen. És ő ezelőtt a mindenható Isten előtt hódol, és az a csoda, ami vele történt, az őt visszahozta ide azért, hogy kifejezze ezt a hódolatát a jelenlévő Isten előtt. Ez az ember. Nem köszönetet mondani jön az áldott orvosnak, aki őt megsegítette. Nem a hálapénzt nyújtja át gyakorlatilag, képletesen. Nem. Ez az ember hódolni jött az Isten előtt, mert átélte azt a csoda folytán, hogy felismertem azt, hogy itt van az Isten közöttünk. És ez óriási. Aki visszajön, ez a samáriai, a 10-ből egy, ez tulajdonképpen ott, leborulva Jézus lábainál, arccal egészen a földön, dicséri az Istent mindazért, amit Jézus által cselekedett az ő életében. És a teljes hódolatát, a teljes alázatát fejezi ki a názáreti mester előtt, a szavaival is, és a testtartásával is, és Jézus Krisztus miatt ő érte dicsőíti a mindenható Istent. És ami érdekes, és ez az, ami engem úgy nagyon szíven ütött most ennek az igének a kapcsán, amikor olvastam kommentárokat ehhez az igéhez, hogy ugye ennek az esetnek, tehát hogyha valaki leprás volt, és megtisztult, ilyen nem nagyon fordult elő, de ha mégis előfordult, hogy valaki meggyógyult, akkor ugye az volt a mózesi törvényekben a leírás, Mózes 3. könyvében a 14. fejezetben nagyon részletesen le van ez írva, hogy el kell menni a paphoz, be kell mutatkozni, aztán ha a pap megállapítja, hogy tényleg igaz, akkor milyen áldozatokat kell bemutatni, hozni kell a két madarat, az egyiket feláldozzák, a másikat röptetik, akkor 7 nap eltelik, akkor 8. napon újra kell hozni egy áldozatot, de akkor bárány, de közben mit kell csinálni az otthonával. Hosszú-hosszú verseken keresztül le van írva, hogy a mózesi törvény milyen előírásokat tartalmaz ezzel kapcsolatban. Ezt ugye mindannyian tudjuk, hiszen ismerjük az ide vonatkozó vonatkozásokat. De amit kiemeltek most a kommentárok, az volt, és nekem ez volt egy új élmény, hogy ugye ismerjük a Jézus korabeli zsidóságnak a mindennapi gyakorlatát, a kultuszi gyakorlatát. Hogy pontosan hogy zajlott le ez az esemény. És az a liturgia, amin végig kellett mennie az ilyen gyógyult leprásnak, az a liturgia tartalmazott egy olyan elemet, ami a hálaadás eleme volt a meggyógyult ember részéről. Tehát tulajdonképpen, aki elment, és nyilván mindenkinek el kellett, tehát nem az, hogy útközben már meggyógyultak, észrevették, akkor meggondolták magukat, és nem mentek végig az úton, hanem mindenki szélnek eredt. Lehet, hogy sokan azt hiszik erről az igéről, hogy észrevették, hogy meggyógyultak, és akkor mindenki boldogan hazament, és élte az életét. Ilyet nem csinálhatod. Mindenkinek el kellett menni a papig, hogy az ráüthesse a pecsétet arra, hogy meggyógyultál, és mehetsz, és végigcsinálja ezeket a dolgokat. De aki oda eljutott, azzal elmondatták a hálaadó imádságot. Tehát tulajdonképpen megérte azt mindenki, biztos, hogy mindenki hálás volt, hát azért, hogy ilyen nagy csodát, hogy én kifejeztem ezt az Isten felé. A liturgikus keretek között, a szabályok szerint, ahogy azt nekem előírták. Tehát minden rendben van. Tehát nem arról van szó ebben a történetben, hogy a többi 9 hálátlan volt. Ez nem jelenti azt. Tehát az, hogy nem jöttek vissza Jézushoz, az nem azt jelenti, hogy hálátlanok voltak, hiszen ők kifejezhették a hálájukat akkor ott a szertartás során. Hanem mit jelent az, hogy nem jöttek vissza Jézushoz? Hát az, hogy a többi 9 az csak azt láthatta meg, hogy van oka hálát adni. De ez az egy azt is meglátta, hogy neki nem csak, hogy hálát adni van oka, hanem ebben a dologban, amit ő átélt, ebben sokkal többről van szó, mint hálaokról. És ez a különbség a 9 és az 1 között, hogy mit ismertek fel. És különbözőt ismert fel a 9, mint az 1. Mert az 1 felismerte azt, hogyha ott jelen van az Isten, abban a názáreti Jézusban jelen van az Isten, akkor a lehető leggyorsabban vissza kell nekem oda mennem, és hódolnom kell a mindenható Isten előtt. Akkor nem intézhetem el annyival, hogy köszönöm Uram, hogy nagy dolgokat cselekedtél velem, és megyek a mindennapjaimat utána boldogan megélni, hanem vissza kell mennem hódolni az Isten előtt. És mivel ezt felismerte az az egy, ezért az az egy sokkal többet kapott végül, mint az a 9, aki csak a gyógyulásig, meg a hálaadásig, a liturgikus keretekbe illesztett hálaadásig jutott el. És mi ez a nagy különbség, amit a 9 meg az 1 között van az átélésében? Hát az, hogy a 9 csak a testi gyógyulást élte át. És nyilván azt mondom, hogy csak, pedig hát ez is hatalmas dolog, hiszen a lepra az egyik legszörnyűbb betegségek közé tartozott. kínokat jelentett, elszigeteltséget jelentett, reménytelenséget, halálra ítéltséget jelentett az emberek számára. És óriási dolog volt, hogy megmenekültek ebből a nyomorult állapotból, hogy élhettek, hogy megkapták a mindennapi normális életnek a lehetőségét. Ez valóban oka hálaadásra, de hiába a testi gyógyulás, hogyha az ember egyébként elveszett marad lelki szempontból. És hiába a testi egészség, hogyha az ember végül a bűneiben hal meg, és elkárhozik. De a megtérőnek, a visszatérőnek, a Jézusban, a Jézus előtt leborulónak, annak, aki Jézusban meglátja az Istent, a közénk jött Istent, annak Jézus sokkal többet ad, mint testi gyógyulás. Az megtaláltatik, az megmenekül, annak teljes élete lesz, annak örök élete lesz. És amikor ott térdel, vagy ott fekszik arcra borultan Jézus lábainál ez a samáriai, akkor ezt mondja neki Jézus, hogy kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. Megtartott, a szódzó szó szerepel itt, ami az üdvösségnek a szava, a megmenekülésnek a szava. Nem egyszerűen az élet, a mindennapi földi életben való megmaradásnak, hanem az örök megtartatásnak a szava ez. És ezt mondja Jézus ennek az embernek, de csak annak az egynek, aki ott térdel előtte. A kilencnek nem, aki elakadt valahol máshol, és csupán a hálaadásig jutott el a testi gyógyulás miatt. És testvérek, hadd térjek vissza a kiinduló kérdéshez. Nem csak az a kérdés, hogy mennyire jellemző ránk személy szerint a hálás lelkület, hanem az is, hogy a hála késztete bennünket dicsőítésre. Testvérem, téged késztete. Meddig jutsz el ezen az úton, amikor van okod hálát adni az Istennek? Egy-egy adott eset kapcsán, amit átélsz, vagy akár átéltél éppen a napokban, vagy nem olyan régen. Meddig jutottál el ezen az úton? Túlléptél azon, hogy jaj, de jó nekem? Jaj, de mennyire örülök most ennek? Milyen jó, hogy ez megtörtént velem? Túl tudtál lépni ezen? Ez se kevés, de túl tudtál lépni ezen a többhöz? És tudtad dicsőíteni az Istent? A hatalmas Istent, aki jelen volt és cselekedett? Vagy tud-e a te életedben is ugródeszka lenni a nekem jó, hatalmas élménye ahhoz, hogy aztán elkezdjen áradni az ajkadról, a szívedből, a teljes lényedből az Isten dicsőítése? Megfogalmazódott-e benned, akár csak az elmúlt napokban, amikor valami konkrét dologért hálát adtál, hogy nagy vagy te, Uram, és nagy a te hatalmad. Ott volt benned, akár pont az ének szavaival, vagy ha nem is ezekkel a szavakkal, de dicsőítetted az Istent? Vagy ott volt benned az, hogy áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled? Akár pont az ige szavaival, vagy ha nem is ezekkel a szavakkal, de ez a dicsőítő érzés, élmény ott volt benned? Eljutottál idáig? Eljutottál odáig, hogy eltűnt az én? Hogy velem mi van konkrétan? És már csak azt láttad, hogy ő kicsoda? Hogy ő milyen hatalmas? Tudtál ilyen lenni, mint ez a gyógyult leprás, ott Jézus lábainál? És még egy dolgot hadd emeljek ki ebből a történetből, ami nagyon összekapcsolódik ehhez, és az egész történetnek szintén egy nagyon fontos kulcsszava, és ez pedig a hit. Hogy a hitnek milyen hatalmas szerepe van ebben a történetben. De De ez is egy nagyon hasonló, mint itt ez a hálaadás témával, hogy vajon meddig viszel ez a hit, ami ott van az ember életében. És itt is látszik a különbség a 9 meg az 1 között. Hiszen a hitnek óriási szerepe van abban, hogy ez a 10 leprás meggyógyul. Hiszen amikor ezek a leprások meglátják az Úr Jézust, akkor elkezdenek kiabálni. Mi volt a szabály abban a korban? Ha egy leprásnak a közelébe ért egy egészséges ember, akkor mit kellett csinálniuk? Kiabálni, de mit? Hogy tisztátalanok vagyunk. Hogy ne jöjjön közel hozzájuk az, aki egészséges, nehogy megfertőződjenek. Mit kiabál ez a 10 leprás? Tisztátalanok vagyunk? Nem. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ebben a 10 leprásban ott van a hit. Ott van a hit abban, hogy Jézus képes őket megszabadítani. Ők pontosan tudják, hogy reménytelen a helyzetük, hogy nincs ember, aki meg tudná őket gyógyítani. Micsoda hit az, hogy látják Jézusban azt a valakit, aki képes az ő halott, reménytelen helyzetüket megváltoztatni. Ezért kiabálnak. Nem azt mondják, hogy menj innen, meg távol tőlünk. Isten, menj, dehogy nem, gyere, gyere, csak csinálj valamit, könyörülj rajtunk. Könyörületet kérnek. Amiért az ember a bűnvalló imádságban imádkozik az Istenhez. Ők látták az Isten hatalmát, erejét ebben a Jézusban, a názáreti mesterben. Ezért kérték, hogy könyörülj rajtunk, Jézus. Mester, és aztán, amikor ez megtörténik, vagy a Jézus meg mondja nekik, hogy menjetek, mutassátok meg a papoknak, és mennek. Nem mondják azt, hogy jaj, de hát először lássunk bizonyítékot. Ők még mindig ugyanolyan nyomorult leprások, amikor Jézus elindítja őket, és mennek, és úton vannak, és közben gyógyulnak meg. Van hitük ezeknek az embereknek? Van. Mind a 10-nek megvan a hite, hogy Jézus mire képes? Mind a 10-nek megvan. Mind a 10-nek megvan a hite abban, hogy tudják, micsoda hatalom van Jézus jelenlétében. És ezért elmennek egészen a papokig. És meggyógyulnak. De ez a hit, ami bennük van, ebből a 10 emberből 9-et, csak egy bizonyos pontig viszel, és csak egyet viszel egészen a célig. Vissza Jézushoz, hogy mindenestől új emberré legyen. A 9 az azt köszönheti Jézusnak, hogy visszatérhettek a földi életbe, a mindennapokba. De annak a 9-nek a hite az nem elég ahhoz, hogy üdvösségük legyen. Ez durva. Pedig mind a 10 felismeri Jézusban azt az isteni erőt, ami a lehetetlent képes megváltoztatni. Mind a 10 felismeri, különben nem kiabálnának és nem indulnának el. És nem gyógyulnának meg. De 9 csak a földi életben való helyreállásig jut el. Ezzel a nagy hittel, amiük van. De az az egy, az eljut tovább. Visszajut Jézushoz, és megkapja a teljeset, a mindent. Az örök életet is a mindennapi, a testi életnek a helyreállása után. És testvérem, hadd kérdezzem meg ezt is tőled, hogy te hogy vagy ezzel. A te hited mire elég? És ezt most nagyon komolyan kérdezem. Nem kérdőjelezem meg, pillanati kétségem sincs abban, hogy mindegyikőtökben nagy hit van. És az hozott ide, az hoz Jézus közelébe, hogy hallgatjátok őt, mert tisztában vagytok azzal, hogy ő neki milyen nagy hatalma van, hogy ő mire képes, hogy ő isteni erővel van jelen. De ez a ti hitetek, mire elég? Csak arra, amire a 9-nek, hogy legyen egy jobb élet, vagy boldogulás, vagy helyreállása a földi életben, vagy arra is elég, hogy a teljes élet a tiétek legyen. És ezt nem szabad könnyelműen rávágni az igent. Ezt nagyon komolyan végig kell gondolni, nagyon komolyan oda kell állni az Úr elé ezzel, hogy melyik csapatba tartozom én. És ha csak a 9-be, akkor van még lehetőség visszatérni. Mert tart még a kegyelmi idő. Még lehet oda menni Jézushoz. Még lehet leborulni előtte. Még lehet kifejezni azt, hogy most már tudom, hogy nincs más út. Tudom, hogy benned jelen van az Isten. Tudom, hogy te vagy a megváltó. Tudom, hogy a te kereszternél van bűnbocsánat. Még lehet. Még átélheti akkor az, aki esetleg a 9-be tartozónak a hitében van még benne, hogy megkapja azt, amit Jézus itt annak az egynek mond, aki visszatért hozzá és előtte borult le. Mire elég a te hited, drága testvérem? És aztán ebből következik, vagy egy más megfogalmazásban hozzád beszél az Úr Jézus, akár most, itt az Isten tiszteleten, ezen az igén keresztül, vagy rólad beszél valaki másnak. Nagyon nagy a különbség. Jézus beszél a 9-ről, annak, aki ott térdel előtte, vagy ott borult le előtte. Azok messze vannak. Róluk beszélni tud, de velük nem. Az az egy, aki ott van előtte, azzal viszont tud közvetlenül beszélni. Jézus rólad beszél most, vagy veled beszél? A vele lévőt kérdezi. A vele lévő lehet a gyógyult társ, akivel osztozott valaki nyomorúságban, szabadulásban, de nem ott van, ahol lennie lehetne. Mert elakadt valahol, mert nem vitte tovább az, amit felismert. Tud-e hozzád szólni az Úr Jézus ma? Látja-e azt, hogy teljes szíveddel, teljes lelkeddel, szavaiddal, lényeddel, mindeneddel őt dicsőíted? A mindenható Istent, akinek megtapasztaltad a nagyságát, hatalmát, cselekedetét. Tud-e hozzád szólni? Tudja-e neked azt mondani, hogy kelj fel, menj el, mert a hited megtartott téged. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te munkálod bennünk a hálás szívet, és a hálás lelkületet. De köszönjük neked azt, hogy te sokkal többet akarsz nekünk adni, mint pusztán ezt. Te szeretnéd, hogy átéljük azt, hogy meglátjuk a te nagyságodat, és hogy a hála útján eljutunk a leborulásig, a dicsőítésig. Köszönjük neked, Urunk, azokat a drága alkalmakat, amikor erre lehetőségünk volt. Amikor erre szemünk volt, hogy felismerjük, amikor tényleg odaborultunk eléd. És bocsásd meg, Urunk, hogy sokkal többször megtehettük volna, mint ahányszor tettük. Köszönjük neked, Urunk, most ezt a drága igét, amivel tanítani, formálni akarsz bennünket. És kérünk téged, hogy te segíts, hogy valóban teljes lényünkkel téged dicsőítsünk. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy rámutattál arra, hogy a benned való hit, a te hatalmadnak és erődnek a felismerése, az mennyire fontos. De hogy az is mennyire fontos, hogy ne csak a földi élet dolgaiban számítsunk erre, vagy kérjük a te erődet, jelenlétedet, munkádat, hanem jussunk el oda, hogy a teljes életet átvegyük tőled. Bocsáss meg, Urunk, azt, hogy sokszor az egyházban is, amikor ige hirdetések hangoznak el, akkor nem hangzik a tiszta tanítás ebben. És hogy nagyon sok ember nyomorult állapotban marad lelki szempontból, és nem rendezi a bűneit, mert megelégszik azzal, hogy téged a mindennapokban meglásson. Kérünk, Urunk, segíts, add a te szent lelkedet, söpörj végig szíveken, akár ezen a mai vasárnapon is, amikor erről az igéről hangoznak ige hirdetések szerte az országban, nagyon-nagyon sok evangélikus templomban. Te szólj emberek szívéhez, és láttasd meg velük azt, hogy itt sokkal többről van szó, mint pusztán háláról, és pusztán testi helyreállásról. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt te meg tudod tenni, és köszönjük neked azokat az életeket, amiket talán éppen ezen a mai napon ennek az igének az alapján állítasz helyre. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj a mi szívünkben is, és minden ember szívében. Áldunk és magasztalunk téged ezért, és köszönünk neked mindent. Amen. Most énekeljük a Jézus a te beszéded kezdetű énekversünket, a 283-as ének harmadik versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy jövő heti alkalmainkat, ha Isten engedi, akkor a szokott rendszerint fogjuk megtartani. Kedden 6 órától női kör lesz a kisházban. A bibliai nők sorozatban a bűnös nővel szeretnénk majd foglalkozni, Lukács evangéliumának 7. fejezetéből. Csütörtökön 18 órától bibliaórát tartunk, az útmutató napi igéit tanulmányozzuk majd együtt. Pénteken 5 órától ifit tartunk a kisházban, ugyanazt a témát írtam be, mint múlt péntekre. Múlt pénteken aztán váratlanul úgy alakult, hogy egy egyházmegyei megbeszélésre kellett elmennem, úgyhogy nem én tartottam a pénteki ifit, de a János Márk témát szeretném majd legközelebb ifin átvenni a fiatalokkal. És most ehhez kapcsolódóan szeretném mondani, hogy azért volt ez a gyűlés, és hirtelen kellett összehívni, mert folyamatban vannak még az egyházi választások. Nem tudom, mennyire vannak ennek a testvérek tudatában, ugye egészen január óta ebben élünk, először a gyülekezeti szinten voltak meg a választások, ugye presbitériumot, tisztségviselőket választottunk, aztán egyházmegyei szinten, és most érkeztünk el az országos szinthez. És nagyon-nagyon szeretném nyomatékosítani a testvérekben, hogy fontos téma a választás. Nagyon nem mindegy, hogy kik kerülnek olyan pozícióba, ahol döntéshozó, felelős szerepük van egyház, nagy egyházi dolgokkal kapcsolatban. A gyülekezeti tagok ebben nem tudnak beleszólni. A gyülekezeti tagok azt tudják tenni, hogy imádságban hordozzák azokat az embereket, akiknek a döntéseket ki kell mondani. Úgyhogy kérem szépen a testvéreket, hogy ezt vegyük nagyon komolyan. És ehhez kapcsolódóan mondom, ez ugyan távoli dolognak tűnik, hogy mit akarok én most még ezzel. A püspök választást is hordozzuk imádságban. 2 év múlva nyugdíjba megy az Északi Egyházkerület püspöke. Ezen a cikluson belül nyugdíjba megy a Nyugati Egyházkerület püspöke. Tehát belátható időn belül a 3 egyházkerületből 2-nek az élén személyi változás lesz. Ez nem úgy működik, hogy jó, akkor ha itt az idő, akkor dobjunk be neveket, és akkor majd választanak a megfelelő emberek. Ez ennél sokkal fajsúlyosabb dolog. És ezt nem akkor kell elkezdeni imádkozni érte, amikor kiírják azt a konkrét tisztségnek a megüresedésére a választást, hanem sokkal hamarabb el kell kezdeni. Úgyhogy ezt szeretném kérni a testvérektől, hogy nagyon hordozzuk imádságba így az egyházi tisztségviselőknek a kérdését. Visszatérve a heti alkalmainkhoz pedig, jövő héten vasárnap tanévnyitó istentiszteletet tartunk itt a templomban, úrvacsora is lesz, illetve születésnapos köszöntés is, így készüljünk, így várjuk szeretettel a testvéreket, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. Amire még szeretném felhívni a testvéreknek a figyelmét a bulletinből, az az, hogy tavaly is már ebben benne voltunk, hogy szeptember-október hónap folyamán a Magyarországi Evangélikus Egyház északi kerületének Hajdúszabolcsi Egyház megyéje és a norvégiai egyik egyház megye, a Indre Nordmøre egyház megye van egymással imádságos kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy minden vasárnap egy előre elkészített beosztás szerint ennek a két egyház megyének a valamennyi gyülekezetében, ahol ezt komolyan veszik, ott az Isten tiszteleteken is, de a hívek a személyes imádságaikban is, azért az egy magyar és egy norvég gyülekezetért imádkoznak, aki éppen a beosztás szerint sorra kerül. A mai nappal kezdődik ez a két hónapon keresztül tartó közös imaszolgálat, ma a Philadelphia gyülekezetért magyar részről, és a Tingvoll gyülekezetért norvég részről imádkozunk. Úgyhogy nagyon kérem a testvéreket, ha nem is nagyon tudunk semmit a Tingvoll gyülekezetről, mert ugye nekünk nem velük van testvér kapcsolatunk, de tudjuk azt, hogy egy norvég gyülekezet, fogunk majd kapni konkrét imakéréseket, csak ez most még nem érkezett meg, de hordozzuk imádságban őket, és így akkor tudjuk azt, hogy minket is nagyon sokan hordoznak. Tehát ez is nagyon fontos. A többi pedig, ami benne van a bulletinben, a szokásos hirdetéseink, kérem a testvéreket, hogy ezeket figyeljék, ugye meg is szoktuk osztani a levelező listán, de a bejárati ajtóra is mindig ki szoktam tenni. Azon gondolkoztam, hogy valószínűleg nem fogom majd a hirdetésekbe ezeket mindig ilyen részletesen végigmondani, hiszen nagyon sok minden van, ami egyébként ismétlődik is. Kint van az ajtón, tehát ha valaki szeretne rápillantani, akkor megnézheti, hanem itt a hirdetésben azokat a dolgokat emelem ki, ami valami miatt most rendkívüli vagy különösebb figyelemfelhívást igényel. És akkor még két dolog, ami fontos, ez a bulletinbe nem került bele, pedig bele akartam, csak aztán elfelejtettem. Az egyik az az, hogy ismét kaptunk ruhákat, illetve ágyneműket, mindenféle ilyen anyagokat két zsákkal, a kisházba betettem a többi mellé. Ha valaki úgy gondolja, hogy szívesen megnézné, megnézheti, aztán majd legközelebb, ha megyek Görögszállásra, Nyírtelekre, akkor átviszem, de addig meg lehet nézni. A másik viszont az útmutatóval kapcsolatban ezt Bibliaórán már mondtam azoknak, akik ott voltak, de nem mindenki volt ott. Nem tudom, nézte valaki, hogy holnaptól kezdve az útmutatóban a kiírt hosszú igék között már nem kettő van, hanem három ige szerepel. Látták a testvérek? És nem találtak furcsát benne? Egy makk, nem tudom micsoda, az egyik ige hely, ami szerepel. Ez nekünk furcsa, hogy mi az az egy mag, hát nem ismerünk ilyen rövidítést. Fogalmam sincs, hogy ennek mi az oka, és miért került bele, de a Makkabeusok első könyvének a rövidítése ez. Biztos vagyok benne, hogy lelkészi körben lesz majd erről eszmecsere, hogy hogy kerül ez ide, de azért akarom mondani, hogyha találkoznak vele a testvérek, tudjanak róla, hogy ez micsoda. A háttere, most bocsánat, de muszáj ebbe belemenni a teológiai szempontból, hogy az Ószövetség eredetileg héber nyelven íródott. A héber Ószövetségnek a 39 könyve, amikor a zsidóság a babiloni fogság után szerte szétszóródott a világban, és a távol lévők már nem beszéltek héberül, hanem csak az akkori világnyelvet, a görögöt beszélték, akkor a Krisztus előtti első században lefordították a héber Bibliát, a héber Ószövetséget görög nyelvre. Viszont amit akkor kiadtak, ezt úgy nevezik, hogy Septuaginta, a 70-es fordítás, akkor abba nem csak az a 39 könyv került bele, hanem belekerült még néhány olyan irat, amiről akkor, akik azt az összeállítást, fordítást készítették, úgy gondolták, hogy ugyanolyan súlyúak, mint a többi héber könyv. Amikor mi most a Bibliánkat kinyitjuk, akkor a protestáns Bibliában, az Ószövetségben, mivel Lutherék azt képviselték, hogy az eredetihez megyünk vissza, a héber Ószövetségnek a könyvei szerepelnek. Viszont a katolikusok, ők a latin fordítást, ami meg ezen a kibővített Ószövetségen alapul, tehát az a plusz néhány könyv, amik közül most kettőt majd behoznak nekünk az útmutatóba, ezek tulajdonképpen a katolikus Bibliában szereplő könyvek. Hogy kezeljük mi ezeket evangélikusként? Deuterokanonikus könyveknek mondjuk ezt, tehát nem az eredeti kánonhoz tartozóak, hanem másodlagos iratok. Például a Makkabeusok könyve arról az időszakról szól, amikor megszentségtelenítették a templomot, amikor mindenféle ideológiákkal próbálták megrontani az Isten népét, eltéríteni őket a tiszta tanítástól. Tehát igazából egy olyan szempontból egy érdekes irat, hogy hogyan küzdeni az Istenben való megmaradásért, de hogy olvassuk ezeket? Hogy tudjuk azt, hogy nem ugyanazon a szinten van tekintély szempontjából, mint a Szentírás. Érdekes, tanulságos olvasmány lehet számunkra, tehát nem tilos olvasni, de nem ugyanaz, mint a Bibliának azok a könyvei, amikre közvetlenül megszólít minket az Isten azon az igén keresztül. Na ezt azért tartottam fontosnak, hogy egyrészt, ha olvassuk, akkor tudjuk, hogy mit kezdjünk vele, a másik pedig, hogy tudjuk a helyén kezelni. Tehát, hogyha valakinek van otthon katolikus bibliája, vagy interneten megkeresi és érdekli, bátran elolvashatja, beszélgethetünk is akár utána róla, de tegyünk különbséget, hogy nem ugyanazzal a súlya esik latba, mint mondjuk Esdrás könyve, ami az eredeti kánonban is benne volt. Jó? Aztán, ha meg lesz válaszom, hogy egyébként hogy került most az útmutatóba deuterokanonikus irat olvasásra, fogom mondani a testvéreknek, egyelőre ezt még én sem tudom. Jó? Ez volt itt most az ilyen plusz tanítás, amit úgy éreztem, hogy nagyon fontos a testvéreknek elmondani. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük az evangélikus énekeskönyv 225-ös énekének az első versét. Imádkozzunk. Mindenható Isten, menj és föld Ura, megváltunk, Atyánk, Teremtőnk, Gondviselőnk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ezen a mai vasárnapon nagyon mélyen szíven érinthetett minket az, hogy te mennyire fontosnak tartod, hogy mi imádó szívvel jöjjünk hozzád. Hogy túl lássunk azokon a hétköznapi eseményeken, amik minket annyira meghatároznak, és eljussunk ahhoz, hogy leborulunk előtted, és dicsőítünk téged. Köszönjük neked azt, amit bennünk ennek a dicsőítésnek a közben el tudsz végezni. Köszönjük neked azt, hogy közel vonsz minket magadhoz, és köszönjük neked azt, hogy ezen keresztül munkálkodsz. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy te szívesen fogadod azt is, hogyha eléd hozzuk kérésünket és hálaadásunkat. Szeretnénk neked, Urunk, megköszönni mindent, azokat az áldásokat, amiket átélhettünk személyes életünkben, családunkban, gyülekezetünkben. Köszönjük neked azt, hogy te voltál az, aki megsegítettél minket a nehéz helyzetekben, és erőt adtál nekünk olyan helyzetekben, amikor küzdenünk kellett, és nagyon nehéz volt abban a küzdelemben megállni. De köszönjük neked azt is, hogy jöhetünk hozzád akkor is, amikor ott vannak dolgok előttünk, vagy körülöttünk, amelyek aggasztanak minket, vagy valami miatt leterhelik az életünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy jöhetünk imádságban, hozzád, és könyöröghetünk a betegekért. Ahogyan egykor a leprások kiáltottak, hogy könyörülj rajtunk, úgy kiálthatunk mi is, ha betegek vagyunk, akkor saját magunkért, vagy ha mi egészségesek vagyunk, akkor a környezetünkben, a gyülekezetünkben élő betegekért, hogy legyen a te könyörülő jelenléted velük. Kérünk, Urunk, ha lehetséges, adj gyógyulást, szabadulást, tisztulást életekből. Ha pedig más a te akaratod, akkor te mutasd meg ezeknek a testvéreknek a számára, hogy mit szeretnél, és éreztesd velük a te szeretetedet. És Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk eléd azokért, a testvéreinkért is könyörögve, akik a családi életünkben vannak megpróbáltatás alatt. Kérünk téged azokért a házasságokért, amelyek veszélyben vannak, ahol eltávolodtak egymástól a férj és a feleség, és nem találják a közös nyelvet, a közös utat, már nem is emlékeznek arra a szeretetre, ami egykor összekötötte őket. Urunk, mi láttunk helyreállásokat itt a gyülekezetben is, ilyen házaspárok, családok életében is, és ezért könyörgünk, hogy te mentsd meg ezeket a testvéreinket, találd meg az utat a szívükhöz, te késztesd őket arra, hogy önvizsgálatot tartsanak, és készek legyenek a megújulásra, a rendezésre. És könyörgünk azokért a gyermekekért, akik az ilyen családokban érintettek, hogy te vigyázz rájuk, hogy ne szenvedjenek nagyon nagy kárt, ha tudjanak ők is szépen növekedni, fejlődni, kiteljesedni. És Urunk, imádkozunk hozzád azokért a testvéreinkért is, akik új helyzetben vannak, akár mert a munkahelyükön új kihívásokkal néznek szembe, akár azért, mert új helyre kerültek, akár azért, és itt most a gyermekekre gondolunk, és a diákokra, mert új iskolát kezdenek, és ez nagyon-nagyon sok változást fog hozni az életükben. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, és segíts nekik, hogy hely tudjanak állni, hogy megtalálják a helyüket, hogy valóban úgy tudják kialakítani az életüket, az életrendjüket, hogy az mindenki számára a lehető legjobb legyen. És Urunk, így imádkozunk a tanévkezdés kapcsán a gyülekezeti munkaévkezdésért is, a gyülekezeti csoportokért, különösen is az ifjúsági és gyerekmunkánkért, annak a tagjaiért és szolgálóiért, hogy te add, Uram, hogy valóban az induláskor is és a folytatásban is minden a te akaratodba illeszkedően lehessen, hogy növekedés lehessen ezeknek a fiataloknak, gyermekeknek az életében és a gyülekezetben is. Kérünk, Urunk, hogy áraszd ki ránk szent lelkedet, ahogyan annyiszor tapasztaltuk már az elmúlt időszakban, ahogy a te lelked munkálkodott helyreállásokban, vagy megtöretésekben. Láthattuk azt, hogy te hogyan nyitottál ki ajtókat, vagy zártál be olyan dolgokat, amiket nem kellett úgy folytatnunk. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj így ezután is, és adj nekünk látást, készséget, hogy a te akaratodba tudjunk illeszkedni. És Urunk, szeretnénk eléd hozni az egyházat is, különösen is gondolva a választásokra, hogy hadd legyen valóban a te akaratod szerint való minden. Imádkozunk a norvég testvérekért, köszönjük neked azt, hogy most sok helyen a mi gyülekezetünkért imádkoznak, és mi is kérünk téged a Tingvoll gyülekezetért, annak tagjaiért, lelkészeiért, hogy te légy velük, és te áld meg őket, te formáld az ő életüket, te add, hogy az ige hirdetések és minden alkalmuk valóban rólad szóljanak, és hogy életváltozások legyenek és növekedések az ő gyülekezetükben is. És Urunk, így imádkozunk a különböző szolgálatokért, az egyházi szolgálatokért, a hivatalosakért is, de a missziós szervezetekért is. Kérünk, Urunk, add, hogy ezek a szolgálatok valóban a küldetésüket be tudják tölteni, és tudjanak eszközeid lenni abban, hogy az ébredés, ha majd elkövetkezik, akkor jó talajokon indulhasson el, és legyenek olyan emberek, akik tudják majd az új megtérőket segíteni a hitbeli úton. És Urunk, imádkozunk a világért, kérünk téged, hogy te légy ott azokkal, akiket üldöznek, te légy ott azokkal, akik valamilyen nyomorúság, háborúságnak az áldozatai, te légy a vezetőkkel, hogy felelős döntéseket hozzanak, és ne a hatalmi törekvések legyenek elől,
Te légy ott azokkal, akiknek az értékrendje szétesett, és mindenféle butaságokat vallanak meg igazsággyanánt. Te légy ott azokkal, akik különböző szolgálatokban, szociális szolgálatban, vagy éppen az oktatásban vannak benne. Urunk, annyi-annyi problémát látunk, és kihívást, és olyan tehetetlennek érezzük sokszor magunkat, de kérünk, Urunk, hogy Te légy ott ezeken a területeken is. És kérünk, Urunk, fogadd el imádságunkat, amikor mindent, ami a szívünkön van, egy imádságban foglalunk össze, az Úr Jézustól tanult imádságban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Hát akkor hajrá, testvérek! Áldott Isten dicsőítésben, áldó lélekkel megélt mindennapokat kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk. Köszönöm.